A mai napon ünnepeljük Pilinszky János költő születésének 100. évfordulóját. Ezért a Mária Rádióban tematikus nappal készültünk, melynek során megismerhetjük a költő óriás műveit és szellemiségét. A nap első műsoraként a következő percekben Jelenics István atya beszél Pilinszky őszi vázlat és Halak a hálóban című verséről.
A következőkben Pilinszky János verseiből szedünk össze egy csokorra valót, és ezekről, a versekről mondok majd egy-két szót. Nem szeretném a kommentárokkal agyonnyomni a verset, de úgy gondolom mégis hasznos, hogyha beszélünk róla. Ezek a versek valami új hangot ütöttek meg a magyar líra történetében, és lehet, hogy az, aki más, régibb költemények szeretetében nőtt föl, az először nehezen tud megbarátkozni velük. Ezeket a szakadékokat szeretném áthidalni azzal a néhány szóval, magyarázó szóval, amelyeket a költeményekhez majd hozzáfűzök. Az első vers, amelyről egy kicsit most beszélgetnénk, az 1941-ből való, és aztán 42-ben jelent meg, a címe Őszi vázlat. A hallgatózó kert alól a fa az űrbe szimatol, a csend törékeny és üres, a rét határokat keres. Riadtan elszorul szíved, az út lapulva elsiet, a rózsatő is ideges mosollyal önmagába les. Távoli, kétes tájakon készülődik a fájdalom. Ennyi a vers, összesen 10 sor. Mi a meglepő benne? Amikor a címet olvassuk, Őszi vázlat, fölkészülünk arra, hogy csak ugyan valami vázlatos szöveg jelenik majd meg előttünk, de azért egy tájkép vázlatát várjuk. És tulajdonképpen inkább egy hangulatképet kapunk. Nehéz volna a szöveg alapján megrajzolni azt a tájat, amelyik mégis megjelenik előttünk valamiképpen. A versben tulajdonképpen nem nagyon találunk szokatlan szavakat. Inkább az a különös, hogy a mindennapi életben is használatos szavaink különös módon kapcsolódnak egymáshoz. Például nemigen szoktuk a kertről azt mondani, hogy az hallgatózik, hogy milyen megrázó, meglepő ez, hogy a fa az űrbe szimatol, hogy milyen különös sor az, hogy a csend törékeny és üres. Érdemes ezeken a szókapcsolatokon eltűnődnünk. Először talán csak azt hihetnénk, hogy a olvasó bosszantására vagy megzavarására születtek. De azért ugye el lehet gondolkodni például azon, hogy csak ugyan sokféle csönd van. A gépeink, a fizikusok szerszáma a csendeket általában egyformának minősítené. De lehet olyan csend, amelyik kikezdhetetlen, mozdíthatatlan, amelyikre szinte rá lehet támaszkodni. És itt most azt halljuk erről a csendről, hogy ez törékeny és üres. Általában Ugye ebben az első versszakban már azt lehet látni, hogy itt mindenre valamiféle veszedelem hullik. A kert is hallgatózik. A fa az űrbe szimatol. Nem csak magasra nyúlik oda, ahol már talán a világűr kezdődik, hanem szimatol, mintha rosszat sejtene. És akkor a csend törékeny és üres, és a rét határokat keres, mintha védelmül akarná ezeket a határokat maga köré vonni. Az első versszak csupa külső dologról szól. Személyes vonatkozást az ötödik sorban kap hirtelen a vers, riadtan elszorul szíved. És aztán újra visszatérünk a külső világhoz. De az a külső világ most még riadtabb, nem csak figyel, hanem ilyen surranó mozgásokkal telik meg. Az út lapulva elsiet. És megjelenik egy érdekes sorpár, az egyetlen olyan sorpár, amelyben enjambement van, átívelés, ahol a sor nem végződik nyelvtanilag éles határral, hanem nyelvtanilag összetartozó szavak kapcsolják össze a két sort. A rózsatő is ideges mosolyjal önmagába les. És aztán két elkülönülő sor valami nagyon csodálatos záradékot rak az elhangzottak végére. Távoli, kétes tájakon készülődik a fájdalom. Ez az utolsó két sor azért is érdekes, mert a dallama más, mint az előzőké. Azokban nagyon érezhető egy tiszta, újra meg újra feltisztuló, jambikus lejtés. És itt pedig ezeket a sorokat alig ha lehet jambikusan ritmizálni. Távoli, kétes tájakon készülődik a fájdalom. Csak a sorvégek válnak jambikussá, de tulajdonképpen úgy kéne ritmizálni őket, hogy távoli, kétes tájakon készülődik a fájdalom. Egy másfajta dallam szűrődik itt át a versen, és azután abból a izgatott, feszült figyelemből, amelyet az első két szakasz idéz, abból most valami kilátás nyílik arra, ami távolról fenyeget. Talán túl súlyos szó ez a fenyeget, de közeledik. Ezt a verset egy 20 éves fiatalember írta, és 41-ben, akkor, amikor a világháború fenyegetése nehezült rá a világra. De egy 20 éves fiatalemberre, meg talán a felnőtt kornak a megpróbáltatásai nehezednek ilyen sajátos fenyegetéssel. Nem magyaráz semmit a vers, de így elengedi ezt az egészet, elmondja, és valami nagyon nagy belső azonosulással tudunk figyelni rá. Egyébként érdekes az is, hogy ebben a versben nagyon sok a határozott névelő. A hallgatózó kert alól, a fa az űrbe szimatol, a csend törékeny és üres, a rét határokat keres. És aztán az út lapulva elsiet, a rózsatő is ideges mosolyal önmagába les. Mikor használunk határozott névelőt, amikor valami ismerős dologról beszélünk. Pilinszky nem azt mondja, hogy egy rózsadombi kertben ezt meg ezt láttam, vagy hogy az apám kertjében ezt meg ezt tapasztalom, hanem úgy beszél erről a kertről, mintha ez a kert már számunkra, mindnyájunk számára ismerős volna. És valahol itt jutunk el oda, hogy a költészetében, mintha nyilván számára öntudatlanul fontos szerepet játszanának ilyen ősképek. Mindnyájunknak van egy kertje, amelyik a gyerekkorának az emlékeit őrzi, és ahova szívesen hazatér mindenféle vándorútjaiból. És most, mintha erről a kertről volna szó, vagy az emberiségnek az őskertjéről, a paradicsomkertről, amelyikből kiűzettünk annak idején. Valami ilyesféle dolgok is nyilván nem ilyen tudós, pontos szavakkal meghatározható módon, de felgyülemlenek bennünk, hogyha figyelmesen olvassuk ezt a költeményt. És akkor már nem csak azt mondjuk, hogy ez a fiatal költő milyen érzékeny, milyen ideges szívvel tekint szét maga körül, hanem átérezzük azt, amit ő megfogalmaz, saját magunkra ismerünk ebben a idegességben, amelyel ő szétnéz maga körül. És pontosan ettől lesz a költemény számunkra olyan feledhetetlenné és varázslatossá. ...1942-ben jelent meg Pilinszky Jánosnak Halak a hálóban című költeménye. Olvasom. Csillaghálóban hányódunk, partra vont halak, szánk a semmiségbe tátog, száraz űrt harap. Suttogón hiába hív az elveszett elem, szúró kövek kavicsok közt, fuldokolva kell egymás ellen élnünk, halnunk, szívünk megremeg, vergődésünk testvérünket sebzi folytja meg. Egymás túlkiáltó szónkra visszhang sem felel, öldökölnünk és csatáznunk nincs miért, de kell. Bűnhődünk, de bűnhődésünk mégse büntetés, nem válthat ki poklainkból semmi szenvedés. Roppant hálóban hányódunk, s éjfélkor talán étek leszünk egy hatalmas halász asztalán. Különös vers ez, egyáltalán nem egy kezdő költő verse. Pilinszkyt az jellemzi, hogy akkor, amikor a magyar lírának kivételesen gazdag korszakában kezdőköltőként megjelent a szerkesztőségekben, akkor egészen meglepetésszerűen rögtön a saját hangján szólalt meg. Abban a nagyon gazdag lehetőségrendszerben, amelyet az akkori magyar líra megnyitott, Babicstól, Kosztolányitól, nemrég meghalt József Attiláig, a nyugat második nemzedékétől, Szabó Lőrinctől, Vörös Sándortól, szóval sokan-sokan különböző hangon szólaltak meg, és a legtöbb kezdőköltő először keresgéli a maga hangját, és próbálja megtanulni azt, ami megtanulható a körülötte élőknek a költészetéből. Pilinszky valami olyat csinál, amit még eddig senki sem. Mit is csinál? Ha magát ennek a versnek a fölépítését figyeljük, akkor eszünkbe juthat róla Tóth Árpádnak az Eléggé egy reketje bokorhoz című verse. Mert az is az emberiségről szól, az emberi létről, és ott is egy nagy metafora adja a versnek az igazi nagyságát és a szépségét, hogy én is hajó vagyok, és mi emberek, meg annyi hajók, olyasfélék, mint a reketje bokron himbálózó hajó alakú virágok, amelyeket a szél sodor magával, csak minket a világ szele sodor, és azután egymásnak megyünk, és egymás terhére vagyunk. Csak hogy a Tóth Árpád vers az hosszú strófákon át először egy látványt rajzol elénk. A költő fekszik a reketje bokor alatt, nagyokat sóhajt, és a sóhajtásának a szelében ringatóznak a hajó alakú virágok. És ezeknek a ringatózó mozgását figyeli, és akkor sóhajt fel, hogy én is hajó vagyok. Ez pedig, ez a költő, ez szintén egy metaforát alkalmaz, hogy partra vont halakként hányódunk mi emberek valami láthatatlan hálóban, amelyeknek a szemei, a találkozó pontjai a csillagok. De ez rögtön az első sorban kimondja. Csillaghálóban hányódunk, partra vont halak. Itt nem nézői vagyunk a képnek, és nem is rajzolódik ki elénk igazából egy kép, hanem valami megdöbbentő módon azon tűnődünk el, hogy ki ez a mi, akiről ez a vers szól. De ha csillagháló, akkor nem egy marékra való embert fog ez össze, hanem mindazokat, akiknek a feje fölött a csillagos ég ragyog. És akkor ez a vers rólunk is szól. És ha ezen az első megdöbbenésen túljutunk, akkor egyszer csak észreveszük, hogy valóban a többi sor sem egy látványt vetít elénk, hanem inkább belekényszerít minket abba a feszült kényszermozgásba, amiben a partra vont halak egymáshoz feszülnek, szúró kövek, kavicsok közt fuldokolva egymás ellen élnek, halnak. Roppant érdekes ez, és nyilván nem egy tudatos költői találmány, hanem a költői ihletnek egy remek ajándéka, hogy itt a szöveg szavai úgy hányódnak a fegyelmezett versmértékben, ahogy a halak hányódnak. Mi magunk, amikor olvassuk, akkor erre a hányódó mozgásra kényszerülünk. A vers először a Vigiliában jelent meg, és amikor később a Trapézis korlát kötetbe rendezte Pilinszky, akkor itt egy picit alakított rajta. És érdemes megfigyelni, összevetni a két szöveget. Ebben a végleges formában szaporodtak az ilyen ikerszószerű szópárok, hogy például szúrókövek kavicsok közt fuldokolva kell egymás ellen élnünk, halnunk, vagy pedig azt mondja, hogy öldökölnünk és csatáznunk, nincs miért, de kell, bűnhődünk, de bűnhődésünk mégse büntetés. Ezek olyasfélék, mint ennek a hánykolódó hal tömegnek az a vergődő mozgása. A szöveg maga kényszerít minket arra, hogy együtt mozogjunk ezekkel a halakkal, és akkor valóban átérezzük azt, hogy hát ez a vers rólunk szól, és hogy így élünk. Ilyen módon tapad egymásba a testünk, az életünk. Egyetlen pont van, ahol a metafora sor, mintha megtörnék. Azt mondja a szöveg, egymás túlkiáltó szónkra visszhang sem felel. A halak nem szoktak kiáltozni. Mi emberek kiáltunk, de milyen érdekes, hogy visszhangtalan a kiáltásunk. Egyszer diákoknak magyaráztam tanítási órán ezt a verset, és ilyen dunaparti gimnázium diákjai voltak, akik talán pecáznak is alkalom adtán, és mondtam, hogy hát itt van ez a sor, halak nem kiáltoznak. Egyik gyerek jelentkezett, hogy a halak a testükkel kiáltanak. Ezek a remegő, fuldokló halak. A szöveg maga is például az, hogy szánk a semmiségbe tátog. A tátog, az kényszerít minket arra is, hogy tényleg kitátsuk a szánkat, miközben olvassuk ezt a verset. És valóban kiáltunk, vagy valóban vergődünk magunk is, miközben olvassuk. És ezért ismerünk magunkra benne. Milyen megrázó ennek a versnek a vége, hogy mi a perspektívája az ember életének, akit egy lételőtti létből valami hatalom partra vont többi hallal együtt. Azt mondja, hogy roppant hálóban hányódunk, és éjfélkor talán étek leszünk egy hatalmas halász asztalán. Azért, ha jobban megnézzük, ennek az utolsó szakasznak van valami ünnepélyes jellege. Például milyen szép ez az étek szó. Nem nagyon használjuk ezt a mindennapi életben. Nem azt mondja, hogy fölzabál minket egy szörny, hanem azt mondja, hogy étek leszünk egy hatalmas halász asztalán. És milyen szép ez a zene, ez a ritka alliteráció, roppant hálóban hányódunk, és éjfélkor talán étek leszünk egy hatalmas halász asztalán. Ez valami ünnepélyessé teszi ezt a befejezést, és ez a talán is, meg az éjfél, tehát nem akármikor, nem 9 óra 10 perckor roppantják ketté a gerincünket, hanem éjfélkor. És az a talán, az nem a rémület kifejezője, hanem mintha valami reményt fejezne ki. És azért ezt a verset egy olyan költő írta, aki tudott arról, hogy az Isten fia maga is étek lett a mi asztalunkon. És talán akkor a mi életünknek megrendítő, de azért nem megalázó befejezése, hogy éjfélkor talán étek leszünk egy hatalmas halász asztalán. És végül is, hát a halaknak ez az egyetlen reménye lehet, hogy nem hiába húzták ki őket, hanem étekké lesznek, egy méltó asztalom. Valami ilyesféléről szól ez a vers. És azt érdemes még megmondani, hogy egy szokatlan ritmusa van. Csillaghálóban hányódunk, partra vont halak. Ez egy foglalt ritmus a magyar költészetben, a Csokonai Reményhez című versének bizonyos sorai ritmizálhatók ugyanígy. Biztosan tudom, hogy Pilinszky nem gondolt kimondottan erre a versre, amikor önkéntelenül ilyen ritmusba írta a versét. De ez a reménytől búcsúzó csokonai vers nyilván ismerős volt számára, és valahogy mégsem tekinthető véletlennek, hogy ennek a ritmusába foglalta ezt a különös fiatalkori költeményét.
Jelenics István atya beszélt Pilinszky őszi vázlat és Halak a hálóban című verseiről. Pilinszky János születésének 100. évfordulójára emlékező tematikus napunk műsora 10 óra 50 perckor folytatódik.